Isten gondoskodik, vagy a gondoskodó Isten, vagy a gondviselő Isten. És a múlt héten, egy héttel ezelőtt is erről volt szó, szeretném csak egy kicsit föleleveníteni, hogy aki itt volt, az vissza tudjon emlékezni, aki nem volt itt, egy picit kapjon belőle kis ízelítőt. Az volt a fő üzenet, hogy a gondviselés szerintem egy kicsit hangos, nem? Vagy jó? Én úgy érzem legalábbis itt. A gondviselés az nem arról szól, hogy Isten mindentől megóv bennünket, és mindent megad nekünk, amire éppen vágyunk, hanem a gondviselés arról szól, hogy Isten elvisz bennünket valahonnan, valahová. Tulajdonképpen a születésünktől a halálunkig ő gondviselő Isten az életünkben, de van egy célja, ahova el akar bennünket vinni. És hogyha valaki abban él, hogy a gondviselés az tulajdonképpen mindentől megóvja őt, akkor egy álomvilágban él. És abban a esetben, amikor meg észreveszi, hogy ez nem így van, és előbb-utóbb mindenki észreveszi ezt, akkor meg könnyen lehet, hogy eltörik valami az ő hitében, és bár papíron azt mondja, hogy igen, gondviselő az Isten, de valahol a lelke mélyén elvesztette ezt a bizalmat. És Isten pedig tényleg gondviselő, de az ő gondviselése az azt jelenti, ahogy a szó is mondja, hogy gondviselés, hogy a mi gondjainkban ott van és viseli a mi gondjainkat. Emlékeztek, Ábrahámról volt szó, amikor Izsákot föláldozza, és amikor megy odafelé, akkor kérdezte Izsák, hogy hát hol van a bárány, amit majd föláldozunk, és azt mondta, hogy Isten majd gondoskodik. És ez nem azt jelentette, hogy Ábrám valahogy el akarta ütni ezt a dolgot, ezt a problémát, hanem igen, ő úgy gondolta, hogy bármi is lesz, a gondviselő Isten ott lesz vele. Arról is volt szó, hogy nem enged nagyobb terhet az életünkre, mint amit el tudunk hordozni. Tehát a gondjainkat korlátozza az Isten. Ez is a gondviselés. És két kérés volt. Az egyik, hogy soha ne menjek el odáig, hogy vádolom az Istent. Még hogyha nem is értek dolgokat, ott álljak meg, mint ahogy Jób is megállt. De ez nem elég, hogy valamit nem teszek, hanem bízzak a gondviselő Istenbe. Bízzak abban, hogy Isten végig ott lesz velem az úton. Hát erről volt szó a múlt héten, és ma is a gondviselésről szeretnék szólni. De előtte lenne egy kérdésem, hogy ki az, aki ismeri Willy Orbánt? Egy, kettő, három. Nem fogtatok gyanút, hogy ki lehet ez a Willy Orbán? Ki is az, aki ismeri? Tegyétek csak fel a kezeteket. Na, nem tudjátok, ki ez a Willy Orbán? Futballista, igen. Hát három fiú ismerte. Willy Orbán. Ez a Willy Orbán egy olyan srác, akinek az édesapja magyar, az édesanyja lengyel, és egyébként pedig Németországban született, és ott is él tulajdonképpen. És egy elég jó futballista, a Lipcsének, az egyik legjobb német csapatnak a hátvédje, és gondolkozott rajta, hogy melyik válogatottba is játszon. Hiszen játszhat a németben is, játszhat a lengyelben is, meg játszhat a magyarban is. Hát aki tudja, az ne mondja, de mit gondoltok, melyiket választotta? A magyart választotta, igen. Szerintetek jól döntött? Ugye itt azért egy-egy ilyen döntésben sok szempont van. Hogy miért is döntött így. A rossz nyelvek mondhatják, hogy hát azért döntött így, mert a németben meg a lengyelben nem fér be, és hogy legalább akkor a magyarban játszon. Sok mindent mondhatunk, lehet, hogy meg lehetne őt kérdezni, hogy mi az igazi oka, de hozott egy döntést, és most ez szerint fog élni tulajdonképpen az életében. És innentől kezdve, hogy meghozta ezt a döntést, most már minden rendben van, szerintetek? Már neki semmit nem kell csinálni? Hát fociznia kell, és küzdenie kell, és hogyha a magyar válogatottat választotta, és ő védő, akkor sok dolga fog akadni valószínű. Tehát egy küzdelmes élete lesz ennek a Willy Orbánnak. Azért hoztam ezt a példát, mert ma arról szeretnék beszélni, hogy az Isten gondviselése az nem egy olyan dolog, hogy hát oda kötöttük az életünket az Istenhez, és akkor ő úgy eltámolygat minket, mindig, amikor megyünk, hogy kicsit lépjél jobbra, kicsit balra, arra van a cél, és így, hát valahogy eljutunk a célhoz. Nem egy ilyenfajta dolog Istennek a gondviselése, bár sokszor talán még azt is van, így is éljük meg. Mert éljük az életünket, és egyszer csak innen lögdös arrébb az Úr, onnan meg onnan is lögdös egy kicsit. De a gondviselés az nem erről szól. A gondviselés arról szól, hogy Isten ad nekünk egy nagyon nagy esélyt, vagy sok esélyt arra, hogy eljussunk a célig. De ebben nekünk is van részünk, ebben a dologban. Tehát a gondviselés nem egy olyan dolog, hogy csak úgy vagyunk, és aztán Isten valami módon, mi se tudjuk hogyan, egyszer csak elérkezünk életünk végig, és rájövünk, hogy na hát, sikerült, de nem csináltunk semmit. Nem ilyen a gondviselés, hanem a gondviselés egy olyan dolog, amiben Isten bennünket el akar vezetni a célhoz, de nem úgy, hogy ő csinál mindent, hanem esélyt ad. És döntéseket kell hoznunk az életünkben, és küzdenünk kell az életünkben. Majd hosszabb ige szakaszt vettem, nem fogom így végigolvasni egyszerre, hanem csak részletekbe haladunk vele. Pár első level a korintusiakhoz, a 9. rész 24. versétől olvasok egy rövid részt először. Azt mondja Pál, nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Hát hogyan viselt gondot Isten Pál apostolról? Mondjuk mielőtt találkozott Krisztussal, miben nyilvánult meg Isten gondviselése Pál apostol életében, mit gondoltok? Hát én úgy fogalmaztam, hogy? Mondjad, nem, kíváncsi vagyok. Igen, az, amikor már oda jött. Az egy nagyon fontos gondviselő pillanat volt, de én most inkább az előtte levő időszakra gondolok. De az valóban oda vitte őt, és esélyt adott neki. Hát én úgy írtam föl magam, hogy nem ütötte agyon. Már bocsánat, mert elég csúnya dolgokat művelt ez a Pál apostol, igaz? Tehát nem egy kis pályás gonosztevő volt, hanem sok-sok embert eltett lábonról. És Isten tudta, hogy mi lesz ebből a Pál apostolból. Persze másik oldalról nézhetjük is, hogy ez nem volt szép Istentől, hát, hogy megengedte ezeket a dolgokat. Isten gondviselése nem olyan egyszerűen érthető az életünkben, de mindesetre, ha Pál szempontjából nézzük, akkor igen, tartott a kegyelem Pálnak az életében. Aztán jön, amit Laci említett, hogy Isten kezdte őt vezetgetni, aztán egyszer csak Isten gondviselése, amikor Damaszkusz felé ment, akkor leteremtette Pált, és adott neki egy esélyt. Mire adott neki akkor ott esélyt Pál apostolnak Isten? Volt Pál apostolnak választási lehetősége? Volt. Szerintem is volt. Bár elég szűkös volt az a helyzet. Nagyon keményen kellett ezzel a Pál apostollal bánni, de volt. Pál apostol úgy döntött, hogy bemerítkezik. Úgy döntött, hogy megváltoztatja az életét. Elég lett volna Istennek a gondviselése arra, hogy Pál apostol üdvözüljön, és úgymond rendben legyen az élete? Nem lett volna elég. Pálnak döntenie kellett Krisztus mellett. Pállal nem csak úgy történtek a dolgok, történtek vele dolgok, de azok azt jelentették, hogy esélyt adnak arra, hogy megváltozzon az élete. Az egyik, amit szeretnék mondani, hogy a gondviselés, és ezt majd később is látni fogjuk, az nem üdvözít bennünket. A gondviselés nem üdvözít bennünket. Ha úgy vagy most itt, hogy még nem adtad oda az életedet Krisztusnak, de azt veszed észre, hogy Isten úgy irányítgat. Hogy Isten ad olyan helyzeteket, mint Pálnak is, hogy látta Istvánnak a megkövezését, és látta mindazt, amit ott történt, és Isten megszólítja, hogyha ebben maradsz, ez önmagában még nem üdvözít téged. Nem üdvözít. A gondviselés nem üdvözít. A gondviselés lehetőséget ad arra, hogy döntsél. Aztán még valamit szeretnék mondani, hogy sokszor talán megfogalmazunk olyan dolgokat, amit a világ mond, hogy mindenkinek van egy sorsa, és tulajdonképpen hát ezt az utat járjuk végig valahogy, és igazából bármit csinálunk, úgyis ezt az utat fogjuk végigjárni. Sorsszerű ez a dolog. Ezt nem támasztja alá Isten igéje. Nézzétek meg, hogy Pál apostolnak az élete mit is mond, hogy amikor Isten ráhelyezte őt erre az útra, és Pál döntött amellett, hogy igen, ő Krisztust fogja választani. Bár Pál nem tudta pontosan, hogy mi mellett dönt, és mit választ pontosan. Tehát úgy értem, hogy tudta, hogy Krisztus mellett dönt, de nem tudta azt az utat, amit végig kell járni. Azt olvassuk, hogy Pálnak küzdenie kellett. Arra bátorít bennünket, hogy fussuk meg azt a pályát, és hogy azt mondja, hogy ő úgy fut, és úgy küzd, és úgy öklöz, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ő tudta azt a célt, ahova Isten gondviselése viszi, de nem úgy vitte őt oda Isten gondviselése, hogy őnek is semmit nem kellett csinálni, hanem azt mondja, hogy mindenben önmegtartóztató. Mindenben önmegtartóztató. És úgy fut, mint aki nyerni szeretne. Hogy a másik dolog a gondviselésről, amit tudnunk kell, amellett, hogy nem üdvözít, hogy a gondviselés az nem egy olyan dolog, hogy bármi lesz is, el fog téged vinni a Isten gondviselése majd a célba. Hanem Isten gondviselése ad neked egy utat, ad neked egy lehetőséget, és rajtad áll, hogy te azt elfogadod-e, és végigmész-e azon az úton. Úgy is mondhatnám, hogy elvezet a célhoz, de csak akkor, hogyha te is benne vagy. És lehet, hogy el fogsz jutni, és majd mindjárt ezt meg fogom magyarázni a célhoz, de nem voltál benne, akkor mit sem ér számodra ez a dolog. Ha tovább olvassuk a történetet, akkor ezek után Pál arról beszél, hogy milyen is volt a pusztai vándorlás. Úgy folytatja, nem szeretném, ha ne tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Isten gondviselése Izrael egész népére vonatkozott. Úgy is mondhatnám, hogy Isten gondviselése mindenkire vonatkozik. Azt mondja a Máté evangéliumában Isten igéje, hogy Isten jókra és gonoszakra ad esőt, és ad napsütést, és ebben közösek vagyunk most, hogy itt süt a nap, ez nem csak az igazaknak süt, hanem a hamisaknak is süt. Azoknak is süt, akik már odakötötték az életüket Krisztushoz, azoknak is süt, akik még nem. Tehát Isten gondviselése mindenkire vonatkozik. Mégis azt látjuk itt, hogy Izrael életében is ez így volt, hogy amikor 40 évig a pusztában vándoroltak, fantasztikus dolgok történtek, és ott voltak az Isten gondviselése alatt. És lehet, hogy este, amikor már megöregedett valaki, mesélte az unokájának, hogy milyen fantasztikus, amikor Isten felhőben vezet bennünket. És az unokája bámulta, hogy miket élt át a nagymama meg a nagypapa, de hogyha ő nem kötötte oda az életét Istenhez, mit sem ért ez számára? Mit sem ért a számára, hogy együtt mentek át a tengeren? Mit sem ért a számára, hogy Isten felhőoszlopba vezette őket, hogy mannát adott nekik, és sok-sok mindent, és úgy érezhették azok az emberek, hogy hát Isten velünk van. Isten vezet bennünket, hát jó úton járunk. És azt mondja végül, hogy de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztába, a célba már nem jutottak be, mert itt most Izrael számára a megígért föld volt a cél. Tehát mindenkire vonatkozik, de ebből a történetből is látjuk, hogy nem üdvözít. Ha Isten gondoskodását tapasztalod, az önmagában még nem üdvözít téged, és ha Isten gondoskodását tapasztalod, automatikusan nem viszel téged oda, ahova az Isten tervezte a te életedet, hanem neked is benne kell lenni. Ugyanígy mondhatnánk, hogy ha egy családban vagy, és az egy gyönyörű szép család, és ott nősz föl gyermekként, az nem jelent semmit avval kapcsolatban, hogy te be fogod járni azt az utat, amit a szüleid akartak, és amit mindent megadtak neked. Neked is dolgoznod kell benne. Ugyanígy vonatkozhat ez egy iskolában is. Hogy elvégzünk egy iskolát, hogyha te nem vagy benne, ha te nem tanulsz, nem fog téged oda elvinni. És ugyanígy vonatkozik a gyülekezetre is. Ha úgymond élsz egy gyülekezetben, egész életedben, gyülekezetben leélt hívő életet, de nem követed az Istent, azokat az ő gondoskodását nem veszed észre, hogy a gondoskodása nem arról szól, hogy eltart téged, nem arról szól, hogy mindent megad neked, és valahogy elrúgdos téged a mennyországba, hanem a gondoskodása arról szól, hogy ad neked lehetőséget. Megmutatja önmagát, mint ahogy itt Izrael számára megmutatta magát felhőben, megmutatta magát, amikor a tengeren átvitte őket, megmutatta a mannát, de ezt nem azért adta Isten az ő népének, hogy valahogy túléljék ezt az egészet, és aztán eljussanak a mennyországba, hanem azért adta, hogy megmutassa önmagát, és megmutassa azt a célt, amit az Isten, amit ő adott nekik. Isten gondoskodása tehát egy esélyt ad, de nem azt jelenti, hogy végigvisz téged, és aztán valahogy csak eljutsz a célhoz. Úgy folytatja Pál, hogy mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amit ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időben élünk. Hát elég komoly dolgokat kért itt Pál. Azt mondja, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, ne legyünk bálványimádók, ne paráználkodjunk, ne kísértsük a Krisztust, és ne zúgolódjunk. Hát ki az, aki ezeket mind be tudja tartani? Hát esetleg papíron, mint a farizeusok, be tudjuk tartani, mert mondhatjuk, hogy nincs otthon bálvány, aki előtt leszoktunk térdelni. De tudjuk azt, hogy amikor Krisztus a 10 parancsolatot elmagyarázta, akkor elég magasra tette a mércét. Például, amikor azt mondta, hogy ne ölj, akkor azt mondta, hogy már ha csak rosszat gondolsz a te embertársadról, már akkor vétettél ezen a parancsolat ellen. Azt mondja itt tehát Pál, hogy ne legyünk ilyenek. És Isten gondoskodása számunkra ez az ige, de hogy tudjuk ezt mi betartani? Igazából sehogy. Isten gondoskodása egy esélyt ad nekünk, hogy oda köthessük az életünket Krisztushoz, akihez nap mint nap oda mehetünk, hogyha vétettünk. Nap mint nap oda mehetünk, és rendezhetjük a dolgunkat. Aki segíthet abban, hogy végig küzdjük ezt az életet. És végig menjünk azon az úton, amit az Isten adott nekünk. Az Isten gondoskodása tehát egy esély most számunkra is, megmutatja a legkiválóbb utat, és azt mondja, hogy figyelj, gyere, járj ezen, küzdj, és tegyél meg mindent azért, hogy odaérhessél. Én megnézegettem, és végig gondoltam a Bibliába, hogy kerestem egy olyan embert, aki úgy lett nagy hithős, hogy egy kényelmes élete volt. És tulajdonképpen úgy szépen megszületett, egy nagyon kedves ember volt, fölnőtt, szerette Istent, és aztán békében meghalt. Nem tudom, tudjátok, hogy ki ez a Bibliában? Valaki ismer ilyet? Nincsen ilyen. Nincsen ilyen. Nincsen ilyen a Bibliában. Ilyen hithős nincsen. Úgy néz ki, hogy az életünkhöz hozzátartozik a küzdelem. Isten azt akarja, hogy döntéseket hozzunk, és küzdjük végig ezt az életet. És másképpen nem tudjuk leélni ezt az életet, és mi a gondviselésről sokszor azt hisszük, hogy a gondviselés az valami ilyen, hogy hát oda kötöttük az életünket Istenhez, és ő majd valahogy bennünket elhordoz a karjában, az üdvösségbe. De nincs ilyen. Akár melyik hithőst nézzük, mindenkinek nagyon kemény küzdelmei voltak. Döntéseket kell hoznunk. Gondolkoztam rajta, hogy mik alapján hozzuk meg a döntéseinket. Így négy dolgot szeretnék mondani, amiből sokszor csak egyet-egyet veszünk figyelembe. Legtöbbször azt szoktuk mondani, hogy egy keresztény ember úgymond az elhívása kapcsán hozza meg a döntéseket. Tehát van Istentől egy vezetésünk, és az alapján hozzuk a döntéseket. De azt is tudjuk, hogy a döntéseinket hozzuk az értékeink mentén is. Hogy mik az értékeink. Többször beleesett a kereszténység abba, hogy a cél szentesített olyan eszközöket, amiket hát nem lehetett volna, nem szabadott volna. Most ha például csak mondom mondjuk, amikor Magyarország úgynevezett keresztény országá lett, az hogyan történt. Aztán azt is tudnunk kell, hogy Isten adott nekünk felelősségeket, és a felelősségeink alapján is hozhatunk döntéseket, felelősek vagyunk emberekért, és azt is tudjuk, hogy Isten adott nekünk vágyakat, és az alapján is hozhatunk döntéseket. Ez négy dolog. Van egy elhívásunk, vannak értékeink, vannak felelősségeink, és vannak vágyaink a szívünkbe. Ezek mind együtt vannak. Csak szeretnék kérdezni bennetek, hogy szerintetek Pálnak mi volt az elhívása? Mi volt az elhívása Pálnak? Hát, hogy a pogányokat megtérítse, és hogy szenvedjen ő értük. Milyen értékek mentén haladt Pál? Hát ez talán a legegyszerűbb. Ugye zsidó-keresztény értékeken, tehát ő ezen nem tudott túlmenni. Mi volt az ő felelőssége? Kik voltak azok, akikért ő felelős volt? Ez már talán nehezebb kérdés. Akikért felelőssé tette őt Krisztus? A gyülekezetek, Mani bácsi jól mondja, ugye Pál apostol szerintetek háromszor végig akadt menni ugyanazon az úton? Nem nagyon. Csak meg kellett látogatnia azokat, akiket egyszer már létre. Voltak neki felelős. És mi volt az ő szívének a vágya? Milyen ember volt ez a Pál apostol? Legszívesebben mit csinált volna? Hogy? Hát meghalt volna Krisztusért, tehát igen, tehát már nagyon vágyakozott ugye a mennybe, de ha itt a földön nézzük, mi volt az, ami őt igazán vitte? Hát Krisztus szeretete, de mit akart ő tenni az emberekért? Hát ő még Hispániába is akart menni, ő mindig akart menni. Ő nem akart volna visszamenni még egyszer, hanem ő menni akart. És nézzétek, ez a négy dolog egybe volt benne. Volt neki egy elhívása, voltak értékei, voltak felelősségei, és volt a szívében egy vágy. És ez volt maga Pál apostol. És ebből jött ki az ő élete. És ő így küzdötte végig az életét. János evangélistának mi volt a elhívása szerintetek? János evangélistának. Hát nyilván mindenkinek ez volt, de azért volt neki egy speciális üzenete, hogyha belegondoltok. Hát egy, igen, Isten szeretete, meg Isten szentsége, illetve a Jelenések könyvének ugye a megírása. És mi volt az ő vágya, szerintetek? János ugyanolyan temperamentum volt, mint Pál? Nem. Ő például ő ott volt Krisztus mellett szeretett lenni, egy nyugis valaki volt, ő egy ilyen típusú. Mi volt az ő felelőssége? Ki volt rábízva Jánosra? Például Mária. Mária rá volt bízva Jánosra. Igen. Meg az efézusi gyülekezet. És neki is volt egy értékrendje. Neki teljesen más élete volt, mint Pál apostolnak. Ezekből állt össze. Akkor nagy baj van, például lelkipásztoroknál is sokszor megtörtént, hogy az elhívás olyan nagy lett, hogy megfeledkeztek a felelősségekről. És sok sérült lelkipásztor gyerek van. Van egy ilyen kezdeményezés is, hogy a lelkipásztor gyerekeket lelki gondozzák a sérülésektől, amit nem kaptak meg otthon. Vagy van olyan lelki pásztor is, aki annyit szolgált, sajnos erre most egy elég súlyos példa is van, nem Magyarországon, hogy az értékrendje sérült meg ebben a dologban. És van olyan lelki pásztor is, akinek meg a vágyai sérültek meg, és belement olyan dolgokban az elhívás kapcsán, ami már nem ő volt, és tulajdonképpen nem tudta teljesíteni az elhívását. Azt akartam mindezzel mondani, hogy hozunk döntéseket az életünkben, és ha arra föltesszük az életünket, akkor azért küzdeni kell, Isten esélyt ad nekünk erre. És nem mindegy, hogy hogyan döntünk, de akárhogy is fogunk dönteni, mindenképpen küzdelmes lesz az életünk. És ez az Istennek a gondviselése, hogy a mi küzdelmeinkben ott van mellettünk. Úgy folytatja Pál, ahol abba hagytuk, mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Azt is mondja Istennek az igéje a gondviselésről, hogy ha állunk, akkor is tudjuk, hogy rászorulunk az Istenre. Én így fordítottam le ezt magamnak, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Amikor állunk, akkor talán úgy gondoljuk, hogy nincs is szükségünk igazából Isten gondviselésére. Azt mondja Isten igéje, hogy amikor állunk, akkor is tudjuk, hogy rászorulunk az Isten gondviselésére. Ne élj vissza Isten gondoskodásával, ne tévesszen meg a gondviselés. Ne tévesszen meg téged, hogy ha tapasztalod Isten gondviselését, akkor minden rendben van az életedben. Ezt nem mondja sehol Istennek az igéje. Hogyha tapasztalod Isten gondviselését, akkor te minden rendben van az életedben. Sokszor van, hogy tapasztaljuk Isten gondviselését, de rossz úton járunk. Ne tévesszen meg bennünket mindez. Vedd észre, hogy egyetlen egy esélyed van, az, hogyha Krisztust választod. Egyetlen egy esélyed van, hogyha végig küzdöd azt, amit az Isten adott neked. Erről szól a mai üzenet, hogy a gondviselés ne tévesszen meg bennünket, ne gondoljuk azt, hogy a gondviseléssel Isten végig fog majd minket támogatni, hanem válasszuk Krisztust, és válasszuk azt az utat, amit ő adott nekünk. És ha küzdenünk kell, akkor az azt jelenti, hogy Isten gondviselésében vagyunk, és jó úton járunk. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi történt 398 évvel ezelőtt pontosan a mai napon. Látom, hogy nagy számolásba vagytok. Abba segítek, hogy melyik ez az év. 1620. Pontosan ezen a mai napon történt. Érdekes. De ezt már csak azután jöttem rá, amikor már megvolt, hogy erről fogok prédikálni. Na, hát a feleségem kitalálta egyébként rögtön, úgyhogy büszke vagyok rá. Egy bizonyos Mayflower nevezetű hajón a mai napon érkezett meg 100 hívő ember Amerikába, 1620-ban. Aki esetleg nem tudja, ugye Angliában vallási türelmetlenség miatt 100 hívő, evangéliumi hívő ember úgy döntött, hogy elmegy az új világba, és ott fogja az életét újrakezdeni. Ezek mind hívő emberek voltak. Kicsit korábban szerettek volna menni, mert úgy az volt a tervük, hogy még fognak vetni, és utána úgy kezdik el az életüket, meg házakat építenek, de november 11-én érkeztek meg, és ráadásul még csak nem is Amerikának arra a pontjáról szerettek volna, hanem sokkal északabbra. És még azt is olvastuk valahol, hogy ez az első tél, ez igen keményre sikeredett. És fél év múlva 50-en maradtak életben. És tulajdonképpen így indult el az Amerikai Egyesült Államokban a misszió. Így mentek ki ezek az emberek oda, akik aztán hirdették Isten igéjét, és egyébként a mai újkori baptizmusnak az egyik kezdete ide vezethető vissza. A kérdésem, hogy Isten gondot viselte ezekről az emberekről. Mit gondoltok? Hogy Isten gondot viselte ezekről az emberekről. Ilyen óvatos bólogatást látok. Most azt nem tudom, hogy ez már az alvásnak az egyik fázisa, vagy pedig ez azt jelenti, hogy igen. Mert azért sok probléma volt. Nem sikerült időben elindulni, nem miattuk, nem odaérkeztek meg, nem miattuk, és elég nehéz volt a tél. Küzdelmes életük volt. Ők föltették az életüket valamire. Föltették az életüket valamire, amit úgy vettek, hogy az Isten vezeti őket. És ha utólag visszanézünk, akkor azt mondjuk, hogy jól csinálták. Jól csinálták. Hatalmas gyümölcse lett az ő életüknek. De ha a gondviselésről úgy tekintünk, hogy a gondviselés az tulajdonképpen az, hogy így őrizget minket az Úr, és békében, nyugalomban, békességben, kényelemben meghalunk majd, akkor nem jól döntöttek. Akkor jobb lett volna ott maradni Angliába, jobb lett volna egy kicsit meghúzni magukat, és mondjuk kisebb házi csoportokban nem túl nagy hangon tanulmányozgatni Istennek az igéjét. De ők nem ezt tették. És Isten gondviselését tapasztalták. Azt tudjátok, hogy az amerikai hálaadó nap az abból fakad, hogy ezek az emberek utána, ez az 50 ember utána az indiánokkal együtt megünnepelték az első aratást. És hálásak voltak az Istennek, hogy Isten gondoskodott róluk. Az életüknek volt egy célja, voltak olyanok, akiknek ott fejeződött be. Mint ahogy a Bibliában is tudunk olyat, például Istvánt, akinek elég hamar befejeződött a célja. Isten gondot viselt Istvánról? Mit gondoltok? Biztos a gondot viselt róla. De a gondviselés nem azt jelentette, hogy majd 120 éves korában hal meg. A gondviselés azt jelenti, hogy Istennek van egy célja az életünkre, és ő elvezet bennünket oda. És amikor ott vagyunk, és harcolunk, és küzdünk, akkor ott van mellettünk. És ad egy esélyt, és választhatunk. A kérdés az, hogy te melyiket választod. Te azt választod, hogy magad gondoskodsz az életedről, és próbálsz egyre inkább kényelmes életet, és azt az utat bejárni, amit úgy érzel, hogy egy túlélés ebben a nyomorult világban, vagy azt az utat választod, amit Pál apostol is választott, és ő neki már az elején meg lett mondva, hogy sokat fogsz szenvedni ezért. Ez egy nagy kérdés. De Isten gondviselésében akkor vagy benne, akkor vagy te is benne a gondviselésben, hogyha igent mondtál neki. Mint ahogy itt a pusztában levő emberek nem mondtak neki igen, csak néhányan voltak, akik be tudtak menni az ígéretnek a földjére. Összefoglalva ma, amiről szó volt, hogy a gondviselés az nem azt jelenti, hogy Isten elrúdos téged a célba valahogy, és önkívületi állapotban oda megérkezel, hanem azt jelenti, hogy küzdesz, és azt jelenti, hogy döntéseket kell hoznod, és esélyt ad Isten, hogy te is benne legyél. Nem üdvözít a gondviselés, nem sorsszerű a gondviselés. Mindenkire vonatkozik. Ha állsz, ha jól megy az életed, akkor is rászorulsz Isten gondviselésére, mert a gondviselés nem az, hogy jól érzed magad, hanem az, hogy az Isten oda vezet téged, ahova ő azt akarja, amit ő úgy gondolt, hogy neked az utad. Ne élj vissza vele, ne tévesszen meg, hogyha éppen jól mennek a dolgok, hogy minden rendben van. És a legfőbb dolog, hogy választ Krisztust. És válaszd azt az utat, amit az Isten adott neked. Itt azt olvassuk a pusztában, hogy volt egy kőszikla, ahonnan a víz fakadt, az maga Krisztus volt. Krisztus ott volt a népével. És itt van veled is. És hogyha nem tetted még meg, hogy Krisztust választottad, akkor ugyanúgy, mint ahogy Willy Orbán választott valamit, és nem tudja, hogy mit választott, lehet, hogy te se tudod, hogy mit választottál. De azt biztosan tudhatod, hogy jó dolgot választottál. Azt biztosan tudhatod, hogy azt választottad, azt az utat, amit az Isten adott neked. Amikor megtértünk, én is amikor megtértem, halvány fogalmam nem volt, hogy milyen lesz az én életem. Csak annyit tudtam, hogy Krisztust akarom választani. Csak annyit tudtam, hogy én nekem tetszik ez az út. Én nekem tetszenek ezek az értékek, nekem tetszik ez az Isten. Nekem tetszik ez a felelősség. És a szívemben ott volt egy vágy, hogy az Urat kövessem. És ha dönteni akarsz, ennél többet nem ad meg neked az Úr. Nem fogja megmondani, hogy mi fog téged pontosan érni. Időnként mond egy-két dolgot, de nem tudod. Ha döntesz, akkor úgy kell döntened, mint ahogy a Mayflower-en. Azt mondták, hogy vállaljuk ezt az utat, hogy elmegyünk Amerikába, és amikor fölültek a hajóra, elindultak, nem tudták, mi vár rájuk. Csak azt tudták, hogy a Krisztussal fognak menni, és vele lesznek. És hogyha pedig benne vagy ebben az útban, és választottad már Krisztust, és itt vagy, és sodródsz ebben a világban, akkor tudjad, hogy a gondviselésben akkor tudsz benne lenni, hogyha igent mondasz az Isten elhívására, ha igent mondasz a felelősségeidre, ha igent mondasz a vágyaidra, mert a vágyaidat is Isten adja. Én nem azokra a vágyokról beszélek, amit ez a világ mond, hanem azok, amik a szíved mélyén vannak, amik talán olyan vágyak voltak, hogy Uram, szeretném átélni a te nagy evangelizációidat, szeretnék ott lenni, amikor te cselekszel, és amikor ezek megkopnak, és beletörődsz, akkor már nem az Isten gondviselésében jársz. Hogyha úgy vagy most, hogy kicsit megrekedt az életed, akkor gondold ezt végig, hogy érdemes-e választani ezt az utat. Mert az Isten gondviselésében akkor vagy benne, hogyha igent mondasz. De az Úr soha nem fogja ezt rád kényszeríteni. Szeretném, hogyha most úgy folytatnánk, hogy 4-5-en csinálnánk ilyen kisebb köröket. És mindenki csak egy dolgot elmondani abba a kis körbe, amit úgy gondol, hogy talán ma szólt neki az Isten. Vagy ami neki fontos volt, vagy tetszett. Különbözőek vagyunk. Lehet, hogy valakinek fontos dolgot mondott az Úr, lehet, hogy valaki még nem érti, hogy mit mondott. De gondold végig, hogy mit viszel haza. És kérlek benneteket, hogy osszátok meg ezt röviden egymás között, és utána mindenki imádkozzon a saját döntésével kapcsolatban.
Köszönöm.